Adjon Isten szép jó napot, dicsértessék a Jézus Krisztus! Albán József vagyok, római katolikus pap. Engedjétek meg, hogy megköszönjem a meghívást Saba testvérnek, nektek, hogy itt vagytok. Tegeződve fogok hozzátok szólni, így közösen, természetesen egyenként mindenkinek megadom a tiszteletet és magázom. Ha megengeditek így közösen a tegezést. A címe az volt az előadásnak, de hát ugye ez csak reklámfogás, hogy na abban az Istenben én se hiszek. De azért ennek a címnek, ennek van egy története. Bármilyen furcsa a papok élete, az tulajdonképpen eléggé humoros. Rengeteg benne a groteszk, meg az anekdotába illő elem. Ha a pap nem savanyodik be, és képes ezekre odafigyelni, akkor képes önmagával együtt kiröhögni ezt az egészet. Így rengeteg olyan dolgot összeszed, anekdotát, sztorit, amit aztán jókedvűen elmondhat. Ez is egy ilyen. Vannak azok a pillanatok a pap életében, mikor odajön egy fiatal, középkorú, inkább középkorú valaki, és úgy érzi, hogy már eléggé felszabadult a légkör ahhoz, hogy kérdezzen valami nagyon olyat, amivel most tacsra teszi a papot. Ezzel úgyse fog tudni válaszolni. Ez tuti, hogy... Ugye ez általában esküvőkön van, ha a pap elköveti azt a hibát, hogy tovább marad a kelleténél, és már a jókedve kezd emelkedni, akkor van az a pillanat, mikor oda mennek már az atya mellé, és akkor mondják, hogy köntök még meg. No, és egyébként először ugye cölibátus először, azt lerendezzük gyorsan, mert azt általában a hölgyek kérdezik, és én vissza szoktam kérdezni, hogy miért félre szeretne menni, ő meg mondja, hogy de, hogy egy is elég volt, akkor az vége. Aztán utána jönnek az ilyen keresztes háború, meg ezek a dolgok. Azokat is gyorsan lerendezzük, mert éjfél után már én se tudom. És akkor utána elmondja, hogy ő miért nem jár templomba. Én nem kérdeztem. Ő mondja el. Én nem néztem rá vádló, hogy és voltál vasárnap, hogy leszel. Ő úgy érzi, hogy el kell mondania, nyilvánvalóan, aki pszichológiát tanul, ebből már sejteti, hogy ez micsoda védekezési reflex. Elmondja, hogy miért nem jár templomba, és elmondja a következő az, hogy miért nem hisz Istenbe. Vagy elmondja, hogy miért nem jár templomba, de ő egyébként miért hisz Istenbe. És akkor elmondja, hogy ezek miatt, meg azok miatt, meg a gyónásban egyszer volt egy rossz élménye, és különben is a unokáját nem vitték első áldozni, és náluk a pap, és az iszik is, meg tudjuk, hogy a szakásné, meg ja, még ott vannak tényleg a keresztes háborúk, meg a pedofília, meg annyi mindent olvasni, meg mi hagyja a jó Isten. Mondja, néha rám néz, nem szólok semmit. És akkor befejezi egy idő után, és akkor mondom, hogy igen. És akkor jön a csodálkozás, hogy hát mi az, hogy igen? Mondom, jól van, nem hisz, rendben. Hát de hogy mondja, maga nem pap? Hát mondom, de hogy mi a gond? Hát hogy mondhatja, hogy ez jó? Hát ez nem jó, mondja ő saját magáról. Hát mondom, nézze, nagyon szépen elmondta, hogy miért nem hisz Istenbe. Mit mond, mit tehetnék hozzá? Abba az Istenbe, akiben maga nem hisz, abba én se hinnék. És ez tényleg így van. Így érkeztünk el a témához, ami az Isten kép. Gyakorlatilag ez egy elhallgatott, elfelejtett, méltatlanul tacsvonalra tett téma. Tanítottak benneteket imádkozni, jártatok hittanra, jártok misére, találkoztok rengeteg mindennel a vallás terén, énekkar, gitár, stb. Egyéb, nem tudom. Itt vagytok félig fölnőttként. Kérdés az, hogy itt kezdődött a hitéletetek? Hogy valaki ezzel kezdett foglalkozni, hogy egyébként milyen az Isten képed? Miért olyan fontos ez a kérdés? Amilyen az Isten képed, pontosan olyan lesz a hited is. Ha jó az Isten képed, akkor vélhetően a hited és a kapcsolatod, kulcsszó kapcsolat az Istennel, szintén jó. Ha torzulások vannak az Isten képedben, ha hamis az Isten képed, ha kinövések vannak rajta, akkor a hited is pontosan olyan lesz. De ezt te nem tudod. Tehát te azt gondolod, hogy az az Isten, olyan, amilyennek te gondolod, pedig könnyen lehetséges, hogy objektíve, többször elhangzik, hogy objektíve az az Isten egyáltalán nem olyan. És így nagyon-nagyon sok embernek a a hite vallásossága és a vallása is egyben, hát zsákutcába vezet, tévútra visz, félre viszi az embert. Éppen egy előadást hallgattam ezzel kapcsolatban, és ott az atya mondta, hogy nálam fiatalabb valaki, hogy ő a szemináriumban, pedig Rómában is tanult, meg itt Budapesten is tanult, meg itt is tanult, vizsgázott mindenből, amiből csak lehet, dogmatika, filozófia, stb. De Isten képről soha senki nem kérdezte, még a teológián se. Meg azt nem oktatták. Tehát valahol itt van mindennek a kezdete, az Isten képnél. Még egyszer innen induljunk ki, hogy amilyen az Isten képed, pontosan egy az egybe olyan lesz a hited is. És még egyszer, amilyen hibák vannak az Isten képedben, ugyanazokat a hibákat fogod elkövetni a hitéleted során, és esetleg válsz csalódottá vagy kiábrándultá. Az elején egy ilyen kis elméleti, hogy hosszabb elméleti részre, aztán meg konkretizálom a negatív Isten képeket. Azt mondják az ezzel foglalkozó szakemberek, hogy az Isten kép olyannyira fontos, hogy gyakorlatilag meghatározza nem csak az Istenről alkotott véleményedet, képedet, hanem az önmagadról alkotott képedet, hiszen ott van Isten és én, és a másokkal való viszonyodat is. Tehát a társas viszonyaidba is beleszól. Pál Feri atya így beszél erről, mármint arról, hogy negatív istenképpel miért nehéz élni. Személyes tapasztalatom és meggyőződésem az, hogy a mi Istennel kapcsolatos problémáink, ilyen majdnem mindenkinek van. Nem hívőnek sajnos több Istennel kapcsolatos problémája van, mint a hívőnek. Mert a hívő az elalszik, megnyugszik, hívő vagyok, minden oké. Bocsánat, mi Istennel kapcsolatos problémáink, nehézségeink, kríziseink tulajdonképpen nem Isten problémák, hanem azokkal a képzetekkel van bajunk, ami bennünk az Istenről kialakult. Csak egy kérdést teszek fel, nem válaszolom meg, nem is akarom megválaszolni, inkább csak el akarok ültetni egy sejtést bennetek, lehet, hogy nem jó, de azért próbáljuk meg. Érdemes azon elgondolkozni, hogy lehet, hogy jobb nem hinni, mint rosszul hinni. Lehet, hogy érdemesebb úgy egy becsületes életet ateistán leélni, hogy megvagy róla győződve, hogy nincs Isten, mint egy teljesen téves torz istenképpel küzdeni egész életedben, és abból fakadóan gyereket nevelni, vagy abból fakadóan papnak lenni, és másokat is erre nevelni. Hol indul ez az egész? Ott indul azzal a nehézséggel, mivel kevéset szoktunk szintén foglalkozni, hogy az Isten teljes valójában felfoghatatlan, és így bármennyire is jó hangzik, hogy én Istenben, Istenben nem, ezzel misztika szintjén semmi bajom, befogadhatatlan. Tehát az Isten, mint olyan, túlmutat minden máson. Rengeteg definíció van az Istenről, rengeteg okos könyvet írtak már az Istenről, könyvtárakat lehet megtölteni azzal, hogy mi az Isten, milyen az Isten, és hogyan működik. Igazából egyik se fedi a valóságot. Számomra, ez csak egy mellékvonal, egy német teológusnak a kétszavas definíciója a legmérvadóbb. Bontják a díszletet, menjünk haza. Legmérvadóbb, ő azt mondja, hogy Isten, Gott is, ganz anders. Isten, aki, ő az Isten az, aki egészen más. És ebben minden benne van. Az Isten az, aki egészen más. Na most, ha valami felfoghatatlan, és olyannyira, amennyire próbálom hangsúlyozni, befogadhatatlan, akkor hogyan alkothatunk egyáltalán róla képet? Akkor most egy picit olyan nehezebb dolog jön, engedjétek meg ennyi filozófiát, ennyi elvontságot, de tényleg csak nagyon-nagyon röviden megpróbálom. A kép. Ugye Isten kép, de önmagában a kép. Mi emberek képalkotó lények vagyunk. Képekben gondolkodunk. Van a valóság, valóságról találkozunk a valósággal, vagy úgy, hogy látjuk, halljuk, ízleljük, megsimogatjuk, beszélnek róla nekünk, megtapogatjuk, benne élünk, bármilyen módon tapasztalatot szerzünk róla, vagy ismeretet, és utána a valóságról kialakul egy kép bennünk. És utána, amikor arra valamivel foglalkozunk, akkor már nem a valósággal foglalkozunk gondolatban, hanem a saját képeddel foglalkozol, ami arról a valóságról kialakult. Minden példa sántít, ez duplán sántítani fog, csak hogy mennyire képalkotó lények vagyunk. Aki nem bóbiskolt el eddig, akkor a következő pillanatban bármire gondolhat, következő 12 másodpercben bármire gondolhattok, kivéve egy sárga taxit. Nem merjetek sárga taxira gondolni. Senki. Nem gondoltál sárga taxira? Nem a túró, de abban a pillanatban, hogy kimondtam. Tehát ez a képalkotás lényege. Ez a képalkotás lényege. Más. Névadásnál szülők. Oda érünk, hogy kezdünk tervezni, vagy már simogatjuk a pocakunkat, ami nem mi, hanem ők, és akkor, hogy mi legyen a neve. És akkor a lány azt mondja, hogy Eszti. Eszter, legyen a neve Eszter, mert ez olyan szép. Fiú, Eszter, ez nem lehet. Egyszer volt egy olyan osztálytársam, olyan liba volt, de akkora liba, Eszter nem lehet. Jó, legyen inkább Bence. Bence? A szomszéd orvos fia, az tökkel ütött hülye, agresszív állat, az a Bence. Tehát lehet, hogy nem ilyen minden Bence, sőt biztos, hogy nem ilyen minden Bence, meg nem ilyen minden Eszter, de mivel képalkotó lények vagyunk, mi átvetítjük a dolgokat. Valahol mesélték, hogy beíratta az anyuka a kislányát elsőbe iskolába, és fantasztikusan élvezte az első két hetet a kislány, csacsogva jött haza, milyen jó az iskola, tanítónéni, Mónika néni, ő egy tündér, és milyen jó, és örökké ide fogok járni, és erre vágytam, sokkal jobb, mint az Ovi. Két hét után meg így nyisz, így elvágták, és nem megyek. És akkor ezt mondta két napig, és sírt, és cirkuszolt, hogy nem akar menni. Akkor anyuka bement, és beszélt a Mónika nénivel, hogy mi történt. Igen, ő is látja, hogy valami történt, de nem tudja, hogy mi. És akkor elkezdtek nyomozni, behívták a leányt, beszélgettek, és kiderült, hogy igazából azért is tetszett nagyon a kisleánynak az iskola, mert a pattársával nagyon jól megértette magát. És ha nagyon jól megértem magam az iskolába valakivel, akkor előbb-utóbb dumálok vele sokat. És ő is túl sokat dumált vele órán, már két hét után már ugye a fegyelmezés is megjelenik, és a tanító néni rászólt, hogy ha fogtok beszélni ennyit a Dórikával, akkor a következő órán elültetlek. Miért olyan nagy gond ez? A leány anyja kertész. Érted? És ő látta, hogy mi az, hogy elültet. Tehát ő otthon látta, hogy anyuka elültet valamit. Tanítónéni meg azt mondta, hogy őt el fogja ültetni. Hát ki menne így iskolába? Tehát ez a baj a képekkel. Tárgyakkal, ahogy az előbb mondtam, sárga taxi, ott azért gyakorlatilag nincs olyan nagy különbség. Hogy annyit mondok, hogy maradjunk a taxinál, annyit mondok, hogy autó, és akkor megjelenik egy autó képe a fejedben. De előtted egy Skoda Octavia van te fejedben, meg egy Ferrari van, de azért nagyjából négy kereke van mindegyiknek. Tehát ott a tárgyaknál vannak eltérések, de a lényeg megmarad. Amikor elkezd a dolog bonyolódni, amikor elvontabbá válnak a dolgok, amikor fogalmak, érzelmek jönnek, akkor az egész sokkal sokrétűbb lesz. Akkor nagyon könnyen előfordul, hogy ugyanazon fogalom alatt egészen mást, vagy nagyon különbözőt értünk. Azt mondom, hogy barátság. És ha neked van egy rossz tapasztalatod a barátságról, akkor a barátságról azt mondod, hogy hú, jaj, de jó lenne, de nem jön össze. Megyünk egyet, ugrunk, azt mondom, hogy szerelem. És ha éppen szerelmes vagy, akkor pislogsz, és Kergő. Judit. Nekem Judit. Jó? Neked lehet Gergő. Ha megyünk megint tovább, azt mondom, hogy féltékenység, vagy tudatosság, vagy ismeretszerzés. Tehát minél elvontabb egy fogalom, annál könnyebben előfordul az, hogy mást értünk alatta, és néha egymással ellentétes dolgokat is. Így vagyunk az Isten képpel is. Sőt, azzal vagyunk csak igazán így, éppen amiatt, amit az előbb mondtam, amiatt, hogy az Isten, mint olyan, mint fogalom, befogadhatatlan és felfoghatatlan. Például, amivel indítottam, hogy abban az Istenben én se hinnék, a negatív istenkép következménye, hogy valaki esetleg nem hívő, magyarul a nem hívőnek van istenképe. Nem nonsens? Tehát azt mondja, hogy Isten nincs, de valakire rá kell mondania, hogy nincs. Tehát van valami, amire ő azt mondja, hogy szerinte nincs. Tehát van egy képe arról az Istenről, akiről ő azt mondja, hogy nincs. Objektív valóság, amiről a kép kialakul, és egy szubjektív kép. A kettő közötti, itt a filozófia, a kettő közötti átfedés minél nagyobb, annál nagyobb az igazság. Filozófia leegyszerűsítve mit kérdez? Mi az igazság? Milyen állítás igaz? Ami fedi a valóságot. Mitől függ egy állítás igazságtartalma? Attól, hogy mennyire fedi le a valóságot. Minél közelebb van egy állítás, a szubjektív kép, minél közelebb van a valósághoz, annál hitelesebb, annál igazabb. Nagyon rossz író Gogol gyakorlatilag a saját Isten képébe halt bele. Ő annyira papok, illetve egy szerzetes hatása alatt annyira kezdett félni az ördögtől, és annyira harcolt az ördöggel, a böjt, önsanyargatás, stb. Egyéb, hogy tulajdonképpen föladta, és ebbe halt bele. Tehát egy téves Isten képnek az áldozata. Még mindig nem a konkrét Isten képekről beszélek. Szeretném megalapozni, hogy miért olyan fontos ez. Tehát torz Isten képpel bármilyen legyen is az. Tehát, hogy diktátor, félelmetes, tele van negatív árnyalattal, nagyon nehéz kapcsolatba kerülni. Tehát, ha nekem egy olyan Isten képen van, akitől igazából jobban rettegek, mint amennyire szeretem, fene se akar vele ilyennel kapcsolatba lépni. Tehát az Istennel, ez furcsa szó, és nem szoktuk alkalmazni, nem kell tőle félni, az Istennel intim kapcsolatba illik lenni. Ő legalábbis ezt várja el, vagy ezt szeretné. Na most egy intim kapcsolat az egy rossz képpel nagyon nehezen megalapozható. Tehát nem nagyon fogok belezúgni abba a csajba, akiről hát az a képem alakult ki, hogy gőgös gúnár, hogy igazából nem egy jó fej. Könnyű azt mondani, ez a másik dolog, amikor valaki bejön a plébániára, és azt mondja, hogy utcáról ilyen is sok van, és egyébként főleg férfi ember, és főleg fiatalabb férfi ember, becsönget, bejön, és azt mondja, meg akarom változtatni az életemet, és eljutottam odáig, hogy én akkor most már hívő leszek. Eddig nem voltam, meg vagyok keresztelve, de nem jártam templomba, első áldozó sem voltam, bármi, ezer variációja van a témának, és akkor azt mondja, hogy igen, de történt velem ez meg ez, vagy csak egyszerűen megérett a dolog, és mostantól kezdve én meg akarok változni, én hívő akarok lenni, segítsen. És gondolom, hogy jó, hát akkor kezdjük lépésenként. Igen, tudom, mi az első lépés, olvassam el a Bibliát, már rá is kezdtem. Már a Teremtés történet 3. fejezeténél tartok. Csorsan csukja be, tegye be el a polcra, takarja be még másik 3 könyvvel, lehetőleg olyannal, ami normális. Mármint úgy értem, hogy valami világirodalommal, vagy krimivel, vagy fantazival, aztán utána majd beszélünk erről. Miért? Nem a Bibliával kezdődik? Nem. Sőt, egyik lehető legrosszabb dolog, ha a Bibliával akarod kezdeni, és nincs hozzá segítséged. A Biblia istenképe, tehát itt lenne a válasz, hogy hát adott a Biblia istenképe, akkor minél jobban megismerem a Biblia istenképét, vagy van a Biblia istenkép, annál jobb lesz akkor ezek szerint az én istenképem. Na most a Biblia istenképe az azért elég kusza. Tehát a Biblia, főleg az Ószövetség istenképe, ott van a féltékeny Isten, a haragvó Isten, a büntető Isten, a seregek ura Isten, a haragszom rád Isten, a megsértődött Isten. Ott van az Isten, akivel lehet alkudozni. Ott van az Isten, aki átvezeti a népét a Vörös-tengeren át, ahogy közben 12 000 egyiptomi meghalt, mellékes veszteség. Tehát, és még az új szövetség se jön egyértelmű. Tehát, hogyha csak így akarok kapaszkodni segítség, mankó, magyarázat nélkül, akkor a Biblia Isten képével is nagyon könnyen elcsúszhatok. Az új szövetség ott már azért nagy segítséget ad, de az új szövetségi példabeszédek se egyértelműek. Ott van a király, amelyik kiküldi a mennyegzőre a meghívókat, ismeritek a sztorit. Aztán, mikor nem jönnek el, vagy aki nem fogadja el, mit csináltat velük? Fölkoncoltatja őket. Akkor az milyen Isten? Vagy ott van az az Isten, aki ugye bejön valaki, eljön végre valaki, de nincs rajta mennyegzős ruha. Erre kidobja hidegbe, ahol sírás lesz és fogak csikorgatása, írja a Biblia. Tehát ez se olyan egyértelmű, hogy itt kell kezdeni. Van erről egy nagyon jó könyv, a magyar könyvpiacon tulajdonképpen ez az etalon, ez egy jezsuitának a könyve, Karl Freilingersdorfnak, Istenképek, ahogy beteggé tesznek, és ahogy gyógyítanak. Most ő azt írja, csak a tudatos szembesülés teszi lehetővé, hogy felszínre kerüljenek egyes torz, megbetegítő elképzelések, másrészt, hogy felismerjük az igazi Istent, akire Jézus által ismerhetünk, és akihez benne és általa szeretettel viszonyulhatunk. Tehát a tudatos szembesülés, mivel a saját Isten képeddel. És itt értünk még csak el, ennyi perc után ahhoz a ponthoz, hogy akkor érdemes föltenni a kérdést, hogy az én Isten képem. Van-e nekem egyáltalán ilyen? Szoktam-e én erről gondolkodni? Tudatos szembesülés. Szoktam-e én ezt szembesíteni a valósággal? Ha a valóság mást mond, mint az én Isten képem, hagyom-e magam legyőzni? Vagy nekem ez a képem is kész? Ugyanez a szerző fölteszi a kérdést, hogy milyen az igazi Isten, el tudjuk-e őt egyáltalán képzelni? A válasz egy megnyugtató nem. Tehát hála, én is azt mondom, hála Istennek, nem tudjuk őt elképzelni. És mégis ott él mindnyájunkban. Miért olyan fontos szembesülni a saját rossz istenképeddel? Mert egy rossz istenkép esetén leélhetsz egy hívő életet úgy, hogy az az Isten, akiben te hiszel, az fényév távolságra van, fényévek távolságra van az igazi Istentől. Ez a vallásos szocializáció embereknél sokkal gyakoribb. Tehát aki vallásos családból jött, vagy a veszélye, finomítok, aki vallásos családból jött, akit úgy neveltek, aki már korán találkozott a papokkal, nektek annyi akkor. Tehát ott sokkal, sokkal nagyobb a veszélye egy torz rossz istenképnek, illetve ebben a képben való megmaradásnak. De gondold csak bele, hogy igazából az határozza meg a cselekvésedet Istennel kapcsolatban, hogy mit gondolsz róla. Tehát abból kiindulva fogsz valamit tenni, vagy valamit nem tenni. Amilyen a képed róla. Ez egy altémája ennek a témának, csak nagyon-nagyon röviden. A pasztorálpszichológusok, pszichológusok, pszichiáterek, akik ilyen és ehhez hasonló témákkal foglalkoznak, azok azt állítják, hogy az Isten kép az már 2 éves korban elkezd kialakulni valamilyen módon. Egészen megdöbbentő. Tehát már 2 éves korban valamilyen módon találkozik az ember csecsemőként, szinte kisgyermekként az Isten gondolatával. 5 éves korig pedig áttételesen apaképen, anyaképen, nevelőképen, felnőtt tekintély képén keresztül találkozik az Isten képpel. És egyáltalán nem habkönnyű ezekkel később megküzdeni, ezeket később feldolgozni. Az apa kép és az Isten kép, vagy az anya kép és az Isten kép nagyon szorosan összefügg. Nézzük a legelterjedtebb, ezek most csoportok lesznek, negatív Isten képeket. A legelterjedtebb Isten kép az talán a ti korosztályotokra már, én legalábbis merre, vagy remélem, hogy javítsatok ki, vagy igazítsatok ki, ha nem így van, azt hiszem, hogy már nem annyira jellemző, mint mondjuk az én korosztályomra, vagy a nálam idősebbekre. Ez a büntető, bíró Isten. Nagyon sok, főleg idős emberben az a kép él az Istenről, hogy Isten az, aki szüntelenül figyel, és mindent megtorol. Hát Isten nézi, mit csinálok, és ha félreléptem, ha rosszul csináltam, ha nem úgy csináltam, ha nem erkölcsösen, akkor bum, nyakon vág. És azért törött el a lábam, és azért válnak a gyerekek, és azért van ez a sok baj a mi életünkben. Tudjátok, mennyit hallom én ezt idősebbtől, hogy jaj, megvert az Isten, csak tudnám miért. És komolyan gondolják. Ez a megver az Isten, ez a nálam egyel, kettővel idősebb generációnál, ez nevelési el volt. Tehát, hogy ne csináld, gyerekem, mert ha csinálod, megver az Isten. Most egy kicsit igazítsuk ki ezt azért. Először nem is annyira tréfásan, nem nagy képűség ez. Arról az Istenről beszélt, aki nem ezt a földet teremtette, a galaxisokat teremtette, aki a mindenséget teremtette. Pont azzal fogsz foglalkozni, hogy almát loptál. Ki vagyok én? Milyen óriási egóra van lez, a hívő egó, félre sikerült hívő egóra van lez, hogy az Isten engem úgy figyel, hogy mindent lát, és pont én miattam, és pont nekem, és pont les engem, és bum, odavág. Ugye a legtöbb normális pszichológia azt mondja, hogy a félelem és a szeretet kizárja egymást. Nem férnek meg együtt a félelem és a szeretet. Kitolják egymást. Na most akkor, ha félek az Istentől, akkor hogy szerethetem? Hát, és akkor válaszoltok, hogy tanultuk, hogy Isten félelem lelke, meg mondjuk pünköstkor, de tudjuk, hogy egész mást jelent. Tehát, ha úgy szereted az Istent, hogy félsz tőle, és úgy szereted, vagy inkább azért szereted az Istent, mert jobb félni tőle, akkor tévúton vagy. Milyen menekülések vannak ilyenkor? Az első számú menekülési reflex ilyenkor az önbüntetés. Ez sokan, akik el akarják ezt az egészet, hogy is mondjam, vallásos köntösbe öltöztetik, mert az olyan sokkal szent, ezt aszkézisnek hívják. Van az aszkézisnek normális formája, és nem a majomrábló gondolok, és van ilyen formája. Amikor gyakorlatilag elébe mész az Isten haragjának, és azt mondod, hogy nem akarom, hogy megbüntessen az Isten, amiért azt csináltam, amit csináltam, vagy amiért nem csináltam, amit csinálni kellett volna, ezért én megbüntetem magam. Böjt, tized, éhezek, stb. Pluszima, még egy rózsafüzér, akármi, nem tudom. Idősebbek jönnek nekem sírva, gyónni, hogy nem sikerült elvégezni ebben a hónapban a vállalt imáimat. És akkor mondja már el, mi a vállalt imá, és elmondja, hogy akkor péntekre akkor egy 9-szeret szoktam, 3 rózsafüzér, egy a betegekért, egy ezért, csütörtökön mindig a Jézus szíve. Jézus, akkor mikor él? És rosszul van attól, hogy kihagyott valamit, és meggyónja, és fél. Mert hozzáteszi, hogy de bepótolom, ma nem alszom annyit, és bepótolom. Tehát az Istennel való kapcsolatáról ő azt gondolja, hogy minél több verset elmond neki, az Isten annál nyugodtabb lesz. Ja. Tehát az önbüntetés, amire nagy a kísértés, igazából ki akarsz bújni, az ilyen ember ki akar bújni a büntetés alól. Úgyis megver az Isten, ne verjen meg, inkább én megverem magamat. Hát, ha ő valami rosszabbat talál ki, nagyobb a fantáziája. Vagy, ha bátrabb emberről van szó, akkor föllázad, kamaszodik, és azt mondja, hogy lefokozom az Istent egy ilyen jóságos nagyapává. Verjen meg, ha akar, úgyse tud. Na, ilyen ember nagyon gyorsan eltávolodik majd az Istentől. Tehát nem csak föllázad az Isten ellen, hanem eltávolodik tőle, mert nem akar, logikus az eltávolodásának az útja, nem akar egy ilyen büntető bírónak a közelében élni. Nem akar vele ennyire közeli kapcsolatba kerülni. Harmadik út, amikor egy ilyen önkényes, kiszámíthatatlan apának képzeli el valaki az Istent. Apának képzeli el, de egy olyannak, aki hát éppen attól függ, hogy büntet vagy jutalmaz, hogy milyen kedve van aznap. Ha fölhúzták a munkahelyén, úgy jön haza, akkor durra pofon. Ha minden rendben van, akkor kenyérre lehet kenni. Sajnos ugye egy, általában az otthoni apa kép határozza meg ezt a képet. És ilyenkor jön az, hogy egy ilyen apa előtt mit lehet csinálni? Meghunyászkodni. Tehát, hogy Isten az, akit úgy figyelek, minden rendben van. Most vajon nem haragszik? Föl van húzva a sliccem? Akkor jó. És akkor szabad. Az Istent, majd erről lesz szó egy másik istenképnél, nem hiszem, hogy meg lehet venni bőjtel, vagy bármi mással. Ennek a büntető bíró Istennek van egy al variánsa, ez a sértődős istenkép. Ezt általában a legtöbb keresztény már kivetíti Jézusra. Egy nagybőjti keresztút nagyon gyakran arról szól, hogy oda néz, ez miattad van, ott szenved, szegeket versz a kezébe, szegeket versz a lábába. Mit mond el? Megsértődött az atya. Muszáj volt kiengesztelni. Ez az atya, mármint az Isten, ez olyan, hogy azt mondja, hogy ja, keresztre feszítettétek a fiamat, akkor jó, ki vagyok engesztelve. Mennyire normális ez. De nagyon sokszor a saját vallásosságunkban, mivel így szocializálódunk, így nőttünk fel, eszítették el velünk, így kezdünk gondolkodni. Ugye ez egy ilyen lelkiismeret furdaló istenkép, hogy az Isten megsértődött, nézd csak Jézusra, és változtass az erkölcseiden. Altéma altémája, hogy gyakran az Isten, egész Isten kérdést erkölcsi kérdésé fokozzuk le. Mit szabad, mit nem. Második, erről nagyon sokat beszél a szakirodalom, de én úgy látom, hál' Istennek, aztán itt is majd kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ez most nincs annyira jelen talán a nyugati ember kultúrájában, mint régen, ez a démoni halálisten képe. Hogy nem életet hoz az Isten, hanem halált hoz. Tehát, hogy ő a halál ura, ő hozza a halált, ő miatta kell meghalni. Egyeseknél állítólag úgy jelenik meg ez az Isten, hogy nem kívántnak képzelik, vagy gondolják magukat. Nem kellettem én senkinek. Nem kellettem a szüleimnek se, nem kellek most se. Engem az Isten se akar. Kétféle módon végződhet az ilyen torz istenkép. Perfekcionizmusba torkolhat, vagyis mindent megteszek azért, hogy tökéletes legyek, hogy valahogy élve maradjak, hogy túléljek az Isten szemében, hogy életképesnek lásson engem, hogy azt mondja rám az Isten, hogy megérdemlem az életet. Vagy a másik, hogy depis bolond leszek. Tehát, hogy föladom, és azt mondom, hogy ilyen, sajnos ilyen is van, nem is gondolnátok, hogy rajtam már az Isten se segíthet, én az Istennek sem kellek már. Sokkal elterjedtebb a következő negatív istenkép, ezt nevezhetjük úgy, hogy ez a könyvelő isten. Ez egy ilyen szívtelen démon, robotisten, akit csak a tetteink puszta mérlege érdekel. Mit csinálsz, mit nem? Mennyire? Hogyan? Számla bejött. Nincs olyan, hogy irgalom, nincs olyan, hogy szívesség, nincs olyan, hogy egyéb befizetted, késedelmi pótlék. Ez gyakorlatilag adóhivatalnál rosszabb, ez az Isten ilyen térfigyelő kamera. Ilyen állandóan működő trafipax az életedben. Úgy éli, úgy nőnek fel, és úgy az ilyen istenképpen rendelkezők úgy szocializálódnak, hogy régen ezt így mondták, hogy vigyázz, Isten mindent lát. Sőt, régi tantermekben lehet, hogy valaki látott ilyen, oda volt kiírva a táblára, vagy ki volt hímezve, hogy Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát. Mi az a lénia? Az a favonalzó, tudjátok, régen ilyen hosszú, nagy favonalzó, az a lénia. Amellett lehet léniát húzni, vonalat húzni. Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát. És ez a könyvelő istenkép, ez egy aggályos lelkiismeretet hoz létre. Ez folyton aggódsz, hogy befizettem a számlát, elmondtam a reggeli imát, szépen csináltam, Nem hanyagoltam el? Megtettem a kötelességem? Jó volt az, amit mondtam? Jónásban elég sűrűn előfordul. A legextrémebb esetem az volt, mikor bejött egy fiatal ember gyónni, és ez nem a Jónás titok elárulása, mert közöttök sincs hozzá, hogy ki az, és teljesen máshogy mondom el, de az a lényege, hogy gyónt, és mikor már 2-3 mondatot mondott, akkor úgy azonnal sikerült ráismernem, hogy ez egy tipikus aggályos lelkiismeret, és akkor azt mondja, hogy meghallgattam, elmondta azt, amit szerintem én 10-szer többet elkövetek abból, amit ő elmondott, és még élvezem is, és a végén megkérdeztem tőle, hogy és mit tart a legnagyobb bűnének? Mit tart a legnagyobb bűnének? És akkor azt fölnéz, akkor azt mondja, hogy nagyon köszönöm a kérdést, én soha senki nem kérdezett tőlem, végre elmondhatom. Tudja, kamionsofőr vagyok, sokat vezetek, és ott a fedélzeten, a műszerfalon mindig vannak szentképeim, Jézus szíve, Szűz Mária, és attól rettegek, hogy egy nagy fényképezésnél oda van ragasztva, de leesik, és én rá fogok lépni a szűzanyára. Na most ezzel lehet mosolyogni, meg nevetni, de értitek, ő ezt tartja a legnagyobb bűnének, amit még el se követett. És ha elköveti, akkor se tehet róla. Tehát egyáltalán se akarva, se tudva, de a bűnnek egyáltalán nem elégítik egyetlen kritériumát se az ilyen dolog. Milyen Isten képe lehet az illetőnek? Hogy képzelheti el az Isten? Szerető apaként? A könyvelő Isten kép az egy rossz nevelés eredménye. Pál Feri atya így ír, szóval a szőrszál hasogató Isten. A bürokrata Istennel szemben az embernek semmi esélye nincsen. A bürokrata Isten bürokrata a végtelenségig. Nem annyira ítélkező. Egy végtelenül száraz valaki, akivel kapcsolatban az embernek az összes életkedve elmegy. És ehhez még hozzáteszem azt, hogy a bürokrata Isten, meg a következő istenképet, rossz istenképet, a teljesítmény istenképét, azt át szoktuk vinni az örökítéletre szóló elképzelés, téves elképzeléseinkbe. És nagyon gyakran, és sokan úgy képzelik el, mert erről sem beszélünk az egyházban, vagy nagyon keveset, úgy képzeljük el a halálunk utáni ítéletet, hogy most akkor oda kerülsz, szemtől szembe az Isten előtt, és bocsánat, Csabi, van időm? Jó, köszönöm. Oda kerülsz, és akkor ő majd ott vagy angyalok, vagy Szent Péter, vagy nem tudom, bármit előveszik, és akkor Kovács Géza. Na, hát harmadikba almát loptál, fiam. Ez, hogy nem emlékszel. Emlékszel Mari néni kertjéből. Kiszagadt a gatyád. Otthon hazudtál? Hazudtál. Azt mondtad, nem is ott történt. -4. Igen. Aztán ugye volt az a, tudod, mikor kamasz voltál akkor, azok a filmek, tudod? Tudod, meg a többi. Kesztyűt se húztál. És akkor jön, hogy 129, és még csak 28 éves vagy. És akkor el fogok kárhozni. Hódziked. És ha így, akkor tényleg? Tehát így képzeljük el valahogy a teljesítmény Istent, illetve a bürokrata Istent, a könyvelő Istent, hogy így pontosan mindent számon tart, és majd akkor a fejünkre olvasra. Most erre nem érünk rá beszélni arról, hogy akkor ehelyett én másképp gondolom, hogy ez hogy van, de higgyétek el, hogy szerintem nem szeretném, és nem, az én Isten képembe, a szerető atya képébe ez nem fér bele. Mi a következménye ennek? Alacsonyabb rendőrség érzése, és egy félelem. Ugye itt jön a korunk betegségének beteg Isten képe, ez a teljesítmény Isten. Ma benneteket is arra nevelnek, hogy teljesíteni. Muszáj. Kapitalista társadalom, euróból élünk, dolgozni kell, azt kapod, stb. Ott maradni, a főnök. És valahol ezt átvisszük a megváltásra, meg az Istenre is. És úgy gondoljuk, hogy az Istent én hát dekára meg tudom venni. Tehát mi az, hogy dekára meg tudom venni? Arra gondolok, hogy az én teljesítményemmel majd lenyűgözöm. Hogy az én teljesítményemmel majd megszerzem a mennyországot. Ismeritek? Nagyon röviden hallottátok, ha nem, akkor örülök, ha halljátok. Lerövidítem, hosszan el lehet mondani azt a klasszikus képet, anekdotát, a meghal a néni, odajut a mennyországba, Szentpéter elé, és akkor Péter mondja, hogy mit tudsz fölhozni, és mondja, hogy jó édesanyja voltam, rendben, egy pont. Gyerekeimet jó neveltem, az benne van az előző pontban, hűséges férj voltam, az is egy pont. Mennyit kell összeszedni? 100-at. Jó, akkor igyekszem, a munkahelyemen sose csaltam, becsületes voltam, stb. Elmondja, 2 pont. Igyekeztem mindenkihez kedves lenni, nem vagyok undok, 3 pont. Mit? És hogy mennek tovább, hívő vagyok, templomba járok, gyónok, áldozok, egyetlen ünnepet se hagyok ki, úgy neveltem a gyermekeimet, 5 pont. Na, mondja Szent Péter, hát akkor én itt nekem semmi esélyem nincs. Nagyon jó, 95 pont. A kegyelem. A kegyelem 95, te meg 5. Vagy megkockáztatom, a 98 a kegyelem, te meg 2. A rossz istenkép a kegyelemnek az útjába gördít akadályokat. A rossz istenkép a kegyelmet akadályozza. Nagyon könnyen, ilyen teljesítmény Isten nyomása alatt az ember úgy érzi, hogy produkálni kell mindig valamit. Ez egy ilyen vallási aktivizmus. Papok ennek tömegesen áldozatai. Tehát, hogy templomot építek, a WC ajtót bekereteztetem a plébánián, és mindent, és jó, és pozitív dolgokat is mondok, és elmegyek a bérmálkozókkal biciklizni, és teljesítmény, most már jó lesz. Egy-két nagyobb csomag. Bocsánat, iszom. Csabi öntött jó szilvát. A távoli Isten. Ez egy eléggé veszélyes istenkép, nem tűnik annak, de eléggé veszélyes istenkép, és szinte azt mondhatnám, hogy azért veszélyes, mert fertőző. A távoli Isten az abból indul ki, hogy majdnem mindent szabad, mert hát Isten úgyis messze van. Lehet, hogy lát, Isten szeme minden lát, na de hát nem avatkozik bele. Hányszor volt már, hogy nem avatkozott bele? Csináltam, amit csináltam, és nem lett semmi következménye. Ez a deizmusnak a mellékterméke, amelyik ugye annak idején, amikor kitalálták francia forradalom, illetve kicsit még előtte, azt hirdette, hogy van Isten, megteremtette világot, aztán elfordult és magára hagyta. Hát milyen atya az ilyen? Megszüllek, nemzelek, megcsinállak, nőjél föl. Tehát, hogy nem törődik a világgal. Na most, mi ennek a következménye? Az Istenből az ilyen ember csinál egy ilyen nagyotthalló, jóságos, kicsit szenilis nagyapát. Hogy én azért hívő vagyok. Megnézitek Amerikát, és az összes filmben, de a politikai megnyilvánosokon azt látjátok, hogy Isten. Kosarasok, és mindenki mutogat, és mindent az Istentől köszönhet. Igaz, hogy teljesen más életmódot él. Igaz, hogy köze nincs valószínűleg az Istenhez. Valószínűleg semmiféle gyülekezet, semmiféle templomában nem volt se szombaton, se pénteken, se vasárnap. De mégis. Őneki ez egy jó Isten, egy kényelmes hit. A távoli Isten kényelmes Isten. Gyakorlatilag ez egy hitnek látszó nem hit a végén, ami kijön belőle. Mondok konkrét példát ennek a következményeire, és tömegesen lehetne mondani. Nem is sejtitek, hogy hány olyan gyónó van, aki rosszul gyón. A gyónások 95%-a, és nagyon finom vagyok, nem túlzok, inkább elnéző vagyok, gyónások 95%-a rossz. Bejön valaki gyónni, azt mondja, hogy húsvét van, karácsonykor gyóntam utoljára. Hallgatom. 2-szer megettem pénteken a húst, 4-szer vagy 5-ször nem imádkoztam, vagy rosszul imádkoztam, de akkor is gondoltam Istenre, más nincs. Tehát eltelt majdnem egy év, eltelt fél év, vagy eltelik egy év, két jónás között, és a szerető atyával kapcsolatban téged ez bánt, illetve más nem bánt. Milyen kapcsolatod lehet vele? Semmilyen. Tűzoltó Isten. Tűz van, hívom. Tűz van, hívom, nem jön, reklamálok. Na most hol vagy? Most miért nem jössz? Most miért nem segíted? Ezt hogy engedheted meg? Az a baj, hogy hívő emberek is így nőnek fel, hogy az Isten az, akit hívni kell, ha baj van. Ez most félre ne értsétek, ez nem azt jelenti, hogy nem Istenhez kell fordulni, ha baj van, vagy hogy a bajban nem Istenhez fordulni, hanem az ő Isten képük abból indul ki, hogy Isten arra jó, hogy jöjjön. Hogyha baj van, akkor szólhassak neki, és ennyi. Szóval valaki egyszer úgy mondta nekem, ez nagyon tetszik, szoktam, kicsit átfogalmaztam magamba, hogy évtizedekkel ezelőtt a nyugati európai kultúránkban távolságtartási intézményt adtunk, távolságtartási végzést adtunk ki az Istennel szemben. Kórházak, levettük a keresztet. Iskolák, levettük a keresztet. Közéletben azt mondjuk, hogy a vallás magánügy. Templomban beszélünk az Istenről, máshol nem. Máshol nem illik. Vallási műsorokban igen, máshol nem. Filmekben lehetőleg ne jelenjen meg, vagy akkor legyen ott, hogy vallási tartalom. És még sorolhatnánk a nyugat még nagyobb őrültségeit. Tehát távoltartási végzést adtunk ki az Istennek, aztán amikor beüt a krak, akkor azt mondjuk, hogy hol vagy? Miért nem győz? Igen.
Igen, hogy igen, és ez az ateisták egyik legfőbb érve, ha Isten létezik, akkor hogy engedhetik ezt a sok rosszat.
Igen, és erre a kérdésre is tudnunk kell a választ. Tehát erre nyilvánvalóan van válasz, de erre, ha van időre, akkor egy mondatban kitérhetünk magára erre a kérdésre. És ezt meg kell próbálni megmagyarázni. Kólaautomata Isten. Lehet, hogy azt gondoljátok, és lehet, hogy így van, szeretném azt hinni, hogy mivel ti vagytok a katolikus elit, mert nyilvánvalóan az vagytok, ebbe semmi gúny nincs, bocsánat, tehát többiek nincsenek itt, többiek templomba se járnak, többiek úgy, ahogy hisznek, többiek voltak bérmálkozók, de annyi. Tehát igenis, ti vagytok a hab, hogy akkor ti ettől mentesek vagytok. Nem tudom, majd mindjárt megvizsgáljuk. Tehát nagyon-nagyon sok ember úgy képzeli el az Istent, mint a kólaautomatát. Bedobom a kérést, adja ki. Bedobom az eurót, jöjjön ki a kóla. Legyen meg, uram, legyen meg a vizsga. Uram, add, hogy az a csaj rám nézzen. Uram, add, hogy anyu gyógyuljon meg. Uram, add, hogy sikerüljön. Uram, add, hogy ne essen baj. És igazából egy ilyen, szóval Istenből egy dzsin csinálunk. Megdörzsölöm, hogy jöjjön elő, aztán csinálja meg, amit én kérek. Most azt mondod, hogy nem, én nem. A kötött imáidat levéve, amikor nem kötött imát mondasz, hanem saját szavaiddal beszélgetsz az Istennel, légy szíves, figyeld meg ma tudatosan, ne változtass ma az imádon, hanem úgy, ahogy máskor is szoktál, úgy imádkozz, vagy egy héten keresztül figyelj oda, hogy és próbáld meg matematikailag kiszámolni, matematikus adja a rendelkezők előnyben, hogy amit elmondtál az Istennek, annak a hány százaléka volt kérés. Tehát kicsit úgy gondolom, hogy nagyon sokszor úgy nézzük az Istent, még egyszer, mint akinek állandóan rángatni kell a kabátját. Apu, vedd meg nekem, kérem egy jégkrémet, és azt is kérem, miért nem? Ez is egy téves Istenkép. És így maradtunk. Valamiért ez maradt bennünk, hogy tedd össze kezed, fiacskám, kell ott fenn egy ország, hát akkor mondjál valamit, és kérjél. Ugye altípus, ennek ugyan a Biblia Ábrahám képe ellentmond, az megint egy más kérdés és más téma ott, és más a mondani valója, hogy Istent sokan úgy képzelik el, hogy ha nem is kólaautomatát, de akivel alkudozni lehet. Hogy Istenem, maradjunk az előknél, add, hogy rám nézzen az a csaj. Ha rám fog nézni, akkor vasárnap én jelentkezek, hogy felolvasok a templomba. Eddig nem akartam, de most igen. Add, Uram, hogy meggyógyuljon az anyu. Ha meggyógyul az anyu, vagy ha jobban lesz, akkor ígérem, hogy ezt meg ezt minden nap elimádkozom. Az a baj, hogy ezzel még alkudozni is lehetne az Istennel, mert van olyan nagyvonalú, csak ritkán szerepel az ilyen elégtételekben, önként vállalt elégtételekben olyan, hogy add, Uram, hogy meggyógyuljon az anyu, és ha meg fog gyógyulni, vagy látom, hogy jobban van, akkor ígérem, hogy kibékülök a szomszédasszonnyal. Pedig úgy utálom, de úgy utálom. De én fogok neki sütni egy tál zserbót, és viszek neki. Én csöngetek be. Ilyenek ritkán szoktak szerepelni, mert ez már túl nehéz. 9-et bőjt, ilyesmi, 40 napig ezt csinálom, 40 napig nem csinálom, lazán könnyedém. Utolsó, nagyon gyakori rossz torzisten képnek látom, de ritkán szoktunk róla beszélni, ez a talicska isten. Nekem az egyik kedvencem, rengeteg embernek látom talicska isten, mit jelent ez? Oda tol, oda, ott lesz, ahova tolom. Tehát igazából nem ő az én istenem, és nem ő mondja meg, hogy én mit csináljak, hanem Isten gyakorlatilag úgy kell, hogy működjön, ahogy én akarom. Isten talicska. Beleteszem, beleütetem, odaviszem, ott van. Én szabom meg neki, hogy milyen legyen, mit tegyen, mit nem. Uram, ezt nem akarhatod. Uram, ezt akarnod kell. Uram, ezt te is akarod. Egyszer egy főpap, egy érsek, lehet, hogy valaki fő fogja ismerni, és akkor biztos, hogy nem őróla van szó, hanem másról, előre mondom. Egy érsek, mikor kispap voltam, akkor eljött hozzánk, és elmesélte, hogy mikor kinevezték püspöknek, az hogy történt. Elmondta, hogy egyszerű papként ki megkapta a kinevezését, hogy püspökké nevezték ki, és akkor mondta, hogy hazamentem, volt ott egy nagy kereszt a falon, letérdeltem, ránéztem, uram, hát akarod te ezt? Akarod te ezt? Igen, uram, akarod. Tehát, hogy ez talicska isten, gyakorlatilag én vagyok a saját magam istene, csak kitalálok hozzá egy istent, mert úgy könnyebb. Ez a mai ember betegsége, mert benneteket is már úgy neveltek, hogy teljesíteni kell, és mindent te irányítasz. Azt mondják már fiatal korodban, hogy szerezd meg magadnak, gondoskodj róla, ha nem csinálod, senki nem fogja helyetted. És ezek a jó hangzó szlogenek, és van is benne valami, de ha végig így nősz fel, akkor elhiteted, hogy te vagy az, aki mindent meg tud csinálni, és neked kell mindent irányítani, és nem fogsz tudni hátradőlni, nem fogod tudni átadni a dolgokat az Istennek, hanem a végén szintén depressziós leszel, és összetörsz, vagy eljön az az időszak, amikor idős leszel, mindened fáj, és gyakorlatilag tönkremész abba, hogy nem tudod megcsinálni már a lángos tésztát. Mert megszoktad, hogy neked azt muszáj megcsinálni, és neked kell mindenről gondoskodni. Nagyon-nagyon röviden, ugye, hát inkább nem is röviden, hanem még befejezésképpen elhagyom az utolsó részt, ami arról lenne szó, amit úgyis megkérdeznétek szerintem, vagy legalábbis úgy gondolom, bízom benne, hogy jó, de akkor milyen a jó Isten kép? Végén mondom el, fogalmam sincs. Azt tudom, hogy mit kell belerakni. Tehát, hogy bele kell rakni a jó pásztort, aki vezet. A jó pásztort, aki gondoskodik. Mi a különbség a könyvelő Isten és a jó pásztor között? A könyvelő Isten néz, hogy megcsináltad? Megcsináltad, jó van kisfiam. Nem csináltad meg, rossz a kisfiam, nem jó, büntetés. Küldjük a vényt, küldjük a... Te is küldve postán. A jó pásztor azért nézi a nyájat, hogy segíthetek? Baj van? Ott van, minden jó. Miért sántít? Atya Isten. Ez segít talán a legtöbbet. Ha én összekeveredek az Istennel kapcsolatban, előfordul sűrűn, akkor két dolgot szoktam magamnak segítségül hívni. Az egyik az atya képe. Azonnal próbálok kiindulni atya és gyermek, atya és fiú kapcsolatból. Milyen a jó atya? Most mit akarhat? Nem tudom, mit akar az Isten. Én mást akarok, minden esetre úgy tűnik, egy adott helyzetben. De akkor próbálom, hogy az atya ezt akarhatja a fiával, egy jó atya. Itt gondban vannak azok, és sok ilyen van sajnos, főleg fiúk, akiknek téves, torz, rossz apaképük van. Akkor ott ne a saját apádra gondolj, bármennyire is fáj ez, hanem gondolj, próbálj meg elképzelni az ideális apát. Hogy egy ideális apa ezt csinálná a fiával? Egy ideális apa így reagálna a fiának erre a lépésére? Egy ideális apa most pofont adna, vagy megdicsérne? Egy ideális apa most megbüntetne, vagy elvinne magával, vagy lelkedre beszélne? És akkor megkapsz egy jó adag igazságot. A másik, a legegyszerűbb kérdés, ehhez viszont ismerni kell azért elég behatóan a Szentírásnak a Jézus képét, mit tenne a helyemben Jézus? Ez egy dedós kérdés, de mindig a dedós kérdések segítenek. A legegyszerűbb kérdések. Nem tudod, hogy úgy csinálnál valamit szívesen, de nem tudod, hogy jó-e, sőt, valami azt súgja benned, hogy nem szabad, hogy nem biztos, és mondod, hogy de, hát az mégis, hát nem, és valami belülről mégis mondja, hogy mégis, csinál csak nyugodtan. Mit tenne helyembe Jézus? Megtenné, vagy nem tenné? Na most itt is arról van szó, hogy az a Jézus, akit én ismerek. Ha rosszul ismered, akkor rosszul fogsz válaszolni. Anyai vonásokkal rendelkező Isten. A sok okkult hülyeség miatt tedőv ezzel félünk foglalkozni. A Szentírásnak van egy anyaisten képe is. Nem arra gondolok, hogy anyaisten, amire Dembron meg a többiek mindig utalnak, hanem hogy ha az Istenben benne van az apaság, akkor az Istenben benne van az anyaság is. Irgalmasság, jószívűség. Tékozló fiú apja az anya is lehetne. Tékozló fiú anyja is lehetne. Ugyanúgy, sőt, talán még jobban. Amit úgy összefoglalásképpen el szeretnék mondani, az az, hogy nem tudok arra válaszolni, hogy milyen a jó Isten kép. Azra tudok válaszolni, hogy hogyan lehet jó Isten képed, úgyhogy fejlődik. Tehát magyarul, ha nagyon kéne válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy bármilyen furcsa, ne legyen kialakult Isten képed, hanem fejlődő képes Isten képed legyen. Fejlődő Isten képed. Rengeteg hívő, papíron hívő, anyakönyvi hívő, ilyenekkel van tele az ország. Az ország 98%-a, vagy 95%-a, mind a két országé, ezé is. Ilyenekből áll, akik anyakönyvi keresztények. Azért anyakönyvi keresztény, mert ott maradt azon a szinten, amikor utoljára találkozott élő pappal, vagy hitoktatóval. Magyarul ott maradt 8. szinten. Lezárta a hitoktatást, lezárta a hittanban való művelődés, fejlődést, minden másban fejlődött. Minden másban fejlődtél 8. óta. Fejlődtél technikailag, fejlődtél kézügyességben, fejlődtél táncban, fejlődtél szerelemben, fejlődtél kapcsolatkeresésben, fejlődtél agyban, fejlődtél a tudományokban. Valamiért meg elhittük, hogy 8. abba kell hagyni a minisztrálást, és akkor utána kész, hogy 8. kész hívő vagy. Hát 15 évesen hogyan lennék kész hívő? Hogyan gondolhatod, hogy 35 évesen elég az, amit 15 évesen tudtál? Tehát legyen olyan istenképed, amelyik fejlődik. Persze mitől fejlődik? Szembesíted az igazsággal. Szembesíted a valósággal. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha van kérdés, akkor várom. Nincs idő magyarul, Csaba azt mondja. Nem biztos, hogy tudok válaszolni, de megpróbálok. Tehát ha van kérdés, akkor vagy ellenvetés, azt is lehet, vagy vita, vagy valaki valamivel nem értett egyet.
Igen.
Igen. Ugye az Isten félelem és az Istentől való félelem az két különböző dolog. Mi a különbség? Egy apától sem kell félni, viszont egy apát is, megint az apakép, egy apát is kell félni. Az a tisztelet, az az autoritás. Akit szeretek, azt is félhetem, de nem szerethetem őt jól, ha félek tőle. Mert akkor a cselekedeteim mozgatórugója a félelem lesz vele szemben, ha nem is mindig, de gyakran. Mit jelent az, hogy félem az Istent? Hogy tisztelem őt, hogy tudatában vagyok a kettőnk kapcsolatának, függő kapcsolat. Ő van fönt, őtőle függök. És ez nem félelem, ez azt jelenti, hogy tudatában vagyok annak, hogy őtőle függök teljesen. Hogyha Isten így csinál, nem vagyok. És tudatában vagyok annak, hogy csak azért létezem, mert ő akarta. Tehát ez nagyon lehetne bővebben válaszolni, de még egyszer mondom, az autoritás tisztelete, az Isten félelem, a szeretet. Tehát ránéz az apa a csemetéjére, a kisgyermekére, mikor hülyeséget csinál 6-szor, És nem kell neki visszakézből egy pofont, hanem így csinál, hogy és akkor abba hagyja. Aztán csak utána jön a pofon, ha nem hagyja abba. De tehát ott van egy tisztelet. Tessék. Mit kezdjünk ezzel, vagy?
Mit kezdjünk ezzel a fajta istenképpel, hogyha most akkor ön...
Igen, értem. Azt hiszem, hogy
akkor ő nekik ez volt mondva,
és... Nem. Annak ellenére, hogy a Szentírást nem úgy írták, mint egy könyvet. Tehát, hogy elkezdték és befejezték, hogy a Teremtés könyvével elkezdték, és akkor a Jelenések könyvével befejeződik, hanem több ezer év alatt írták, több százan, és különböző, teljesen más kultúrkörnyezetből, teljesen más háttérinformációkkal rendelkező emberekkel iratta az Isten a Szentírást. Ennek ellenére a Szentírás egyetlen egy alapgondolatot visz végig, ami kimondatik az Új Szövetségben, hogy Isten a szeretet. Tehát ami az Ószövetségben van, az ezeknek az állomása. Tehát olvasok egy könyvet, még ha a Szentírás 72 könyvből áll is, akkor is meg kell, és 72 különböző könyvből, az alapgondolatra föl lehet fűzni. Tehát és a harmadik fejezetben, a könyv harmadik fejezetében nekem úgy tűnik, hogy ott lévő Martin űrhajós az egy nagyképű buta állat, aki gyűlöli a nőket, de az ötödik fejezetben kiderül, hogy neki is vannak érzései, hetedik fejezetben ő válik főszereplővé, vége felé meg rájövök, hogy az életét adja, nem tudom én, a leprás kisgyerekért. Tehát egy fejlődés, itt is a fejlődés szó. Ott is fejlődési fokozatokról van szó. Amikor jön az Ószövetségben egy büntető Isten képe, amikor az Isten azt mondja, amikor azt írja a Szentírás, hogy én ezzel gyerekkoromban sokat gondolkoztam, és egészen teológiáig nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy és Isten megkeményítette a fáraó szívét. Hát akkor ő a hibás, az Isten, nem? Akkor nem a fáraó a hibás. Miért nem engedte el? Szegény fáraó elengedte volna a zsidókat, de nem tudta, mert hát az Isten nagyobb, mint a fáraó, még ha ő egyiptomi, meg zsidó is, és akkor az Isten megkeményítette a fáraó szívét, és ezért az Isten a hibás, nem a fáraó. Igazából az a zsidóság Isten képe. Tehát a zsidóságnak, egy konkrét eset, zsidóságnak mindig meg kellett magyarázni, hogy semmi se történik véletlenül. Elengedte fáraó a népet? Nem engedte el. Történhet ez véletlenül? Nem történhet véletlenül. Nem történhet Isten nélkül. Válasz, Isten megkeményítette a fáraó szívét. De ez a zsidóságnak egy Isten képe, amit Jézus jött és kijavított. Amikor Jézust megkérdezik, hogy hogyan imádkozzatok, ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, akkor egy teljesen más Isten képet ad. Vagy, ugye Kolosszai levél, Jézus Krisztus mindenben hasonlóvá lett hozzánk. Ezen is érdemes elgondolkodni. Vagy Jézus Krisztus az Isten képmása. Tehát, hogyha keresed a jó Isten képet, akkor próbálj meg Jézus Krisztuson keresztül megközelíteni ezt a jó Isten képet. Bocsánat, még egy dolog, illetve két dolog. Régen volt olyan, hogy apologetika. Tanítottak is ilyet a teológián. Aztán lejáratódott, mert konkrét kázusok, konkrét esetek voltak, és arra adandó válaszok, de újra itt lenne az ideje. Az apologetika azt tanítja, hitvédelem, hogy hogyan véd meg a hitedet. Nagyon sok kereszténynek, ti korosztályatokból, idősebb korból az a problémája, hogy szembesül egy nagyhangú társasággal, vagy egy más vallásúval, aki esetleg jobban ismeri a Szentírást, katolikusoknál mindenki jobban ismeri a Szentírást gyakorlatilag, tényleg így van. És utána, amikor ilyen beszélgetés jön, akkor hülyének érzed magad. Jogosan különben, többnyire. Már bocsánatot kérek, tehát nem azt mondom, hogy hülye vagy, de hülyének érzed magad, mert nem vagy olyan, mert nem tudsz válaszolni egy kérdést, miért engedi a rosszat? Mik a keresztes háborúk? Vagy miért volt az Isten az Ószövetségben olyan, hogy meghaltak miatt emberek? Ezekre a kérdésekre vannak válaszok. Könyvekben. Keresztény könyvekben. Ülj le, vedd a seggedet, ülj le, nézz utána. Tanuld meg. Sajátítsd el. Még egy dolog, ez a második dolog, tehát nem mondtam, de gyakorlatilag ez egy ilyen globális tévedés, hogy nagyon gyakran úgy képzeljük el az Istent, erre én azért is nem mondtam, mert annyira egyértelmű, hogy szinte elfelejti az ember, hogy a rossz istenkép ott kezdődik, hogy az Istenre úgy gondolunk, mint egy tökéletes emberre. Tehát, hogy vannak a jó tulajdonságok, tisztelet, szeretet, nagylelkűség, barátság, szerelem, stb., humor, azt kivisszük a végtelenbe, na akkor megkapom az Istent. Nem, mit mondtam az elején? Ganz anders. Egészen más. Tehát Isten egészen. Isten nem a legtökéletesebb ember, és Jézus Krisztus sem, teljesen más, mint egy ember. A legtökéletesebb ember. Megvan az a film, hogy teljesen idegen, Perfect Strange. Valaki látta? Sürgősen nézzétek meg. Csavi, mondhatom még?
Igen.
Egy kis költségvetésű film, gyakorlatilag egy szobában zajlódik. Nem mondom el a történetet, tényleg nézzétek meg. Nem egy akciófilm, lassú film, de arra épül, hogy egy vendéglőben egy hölgy, akinek kérdései vannak az Istennel kapcsolatban, és nem is nagyon hisz benne, csak provizorikusan, vagy Jézus Krisztussal kapcsolatban, beszélget egy idegennel, aki úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus. De nem tudjuk, hogy ő vagy nem. De minden esetre ott hangzanak el ilyen tehát válaszok, konkrét válaszok. És arra, hogy milyen, ott van egy jó példa, ott van az asztal előttük, és akkor azt mondja az idegen, azt mondja a hölgynek, hogy itt a sótartó, tessék, ide leteszem az asztal sarkára, és te magadat hol helyezed el, itt van a bors, mondd el, hogy milyen messze vagy te most például Hitlertől. Hitler, ne is hasonlítson össze veled. De azért mégis akkor leteszi egyik sarkára, sótartót legtávolabbi sarkára, meg Hitler. Tehát ilyen távol vagyok Hitlertől. Jó, akkor most megnézzük, hogy néz ki ez fölülről. Fogja az illető, az idegen, fogja a sótartót, borstartót, leteszi szorosan egymás mellé, itt vagy te, itt van Hitler, és a legtávolabbi sarokba meg elteszi a fogpiszkálót, és ott van Isten. Tehát abból az isteni nézőpontból ti Hitler és közötted. Hogy Isten miatt, vagy...
Igen, hogy kifejezetten Isten miatt.
Hogy ő elégedett legyen?
Igen.
Szerintem... Hogy... Igen?
Tehát, hogy csak pusztán jó fejség.
Tehát, de az a jó fejség, annak mi az oka? Azért, hogy a többiek miatt?
Igen, a többiek miatt, hogy az emberek.
De hát az a sok vagány srác, aki nincs most itt, és aki hülyének néz benneteket az iskolába, mert templomba jártok, az mind jó fej akar lenni. Mert a többieknek akar megfelelni. Egy kor elvárásnak, egy korképnek, egy Netflix által kialakított gimnazista képnek, vagy egyetemista képnek. Tehát nem mindegy, hogy ki az, akinek meg akarsz felelni. Hogy az Isten az, vagy a saját korosztályod éppen aktuális divathóbortjai. De egyébként, tehát nem tudom, hogy erre gondoltál-e, egyébként szerintem egy kapcsolathoz több kell, mint hogy csak azért csinálok valamit, hogy te mindig elégedett légy. Ugye, Attila Nóra? Egy kapcsolathoz több kell, mint hogy csak azért csinálok valamit. Még egyszer, nem mondom, hogy azért ne csináld, sőt, de hogy csak azért csinálok valamit, hogy te elégedett légy. Én a királyod, te a királynőm. Persze.
Ez nekem részben a Faustból jött, hogy őt is a Faust abban találják az élet értelemért, hogy az emberek segítsen.
Hát a Faustot a félelem irányítja. Nem? Tehát valahol sokunk hite talán ott kezdődött gyerekkorban, hogy imádkozom, hogy nehogy baj érje anyut. Vagy imádkozom, láttál valakit meghalni, vagy hallottál, vagy olvastál a halálról, és akkor utána elkezdesz félni a haláltól, és akkor azt mondod, hogy inkább imádkozom, inkább gyónok, inkább valami, inkább hívő leszek. Tehát amikor egy félelem van a mozgatórugóként a cselekedeteink mögött, az kevés. Az kevés. Másodszor itt még egy képet hagyom, mondjuk, tehát tehát viszi a fiát föláldozni, és ugye ismeritek, megy föl a hegyre, ott van a fiú, tűzifa, kés, csak éppen bárány nincs. De hol megy az apa? Izsák előtt, Izsák mögött, mellette. Mellette megy. És ez pontosan már az apa is, az atya is, a fiú, az Isten és Jézus Krisztus Isten kapcsolata. Tehát mellette. És ugyanígy ezt akarja az Isten is. Nem előtted megy, nem mögötted megy ilyen tekintetben, hanem mindig melletted. Mindig melletted. Tehát nem akarja, hogy loholjál utána, mint a kiskutya, hogy meg mögötte sem, hogy valahogy elérhetetlen Isten érjelek el. Nem érsz mellé, nem érsz az Isten mellé, ő lép melléd. Ő lép melléd, és ő megy veled.
Éppen az, hogy kicsit kezdtek közben kifejteni ezt a kérdésemet is. Magát itt a egy Isten három személyre. És mindig csak az került eddig szóba, hogy ilyen az Isten, miközben ott van még a fiú is, meg a Szentlélek is. És ez is egy ilyen hiba, és erre szeretném kicsit így jobban, hogy is mondjam, hogy kifejteni, hogy ez mégis, hogy hogyan jelenik meg így másoknál.
Mire mondta az előbb, hogy hiba? Nyugodtan, csak kíváncsi vagyok, hogy nehogy azt mondta az előbb, hogy ez is hiba, de hogy csak hogy egyre gondolunk el.
Hogy például volt ilyen, hogy gondolkoztam ilyenen, hogy csak a Isten volt meg előttem. Tehát maga az, hogy Isten. Tehát a fiú igen. Nem jelent meg, és a Szentlélek sem. Uh-huh. De mint katolikusoknak benne van a hitvallásunkban, hogy ez is...
Meg reformátusoknak is, meg igen, 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 igen.
És a többi igen. Is, akiknek még.
Igen.
Tehát nem vagyunk mi unitáriusok.
Így van.
Éppen az, hogy ez így embereknél hogy van meg, vagy hogy... Nem tudom magát feltenni ezt a konkrétan a kérdést, de hogy ez úgy...
A Szent Háromságra van.
A Szent Háromságra, igen.
Hogyan jelenik az embernek a Isten kérdését?
Gőzöm sincs a Szent Háromságú különben, hál' Istennek. Tehát, lehet, hogy meg fogtok botránkozni. Csabát megkérem, hogy fogja be a fülét, és ne adja tovább, amit mondok. Tehát nem üzenem, hanem csak mondom. Nem a kereszténységről beszélek, katolikus pap vagyok. Katolicizmusunk egyik óriási hibája, hogy az utolsó évtizedekben, majdnem évszázadban túlságosan Jézus-centrikus lett. És ez, hogy lehet valami túlságosan Jézus-centrikus, ez botrány, hülyeséget beszél ez a papbácsi, lehet, nem tudom. Arra gondolok, hogy annyira Jézus Krisztusra kezdtünk figyelni, és csak Jézus Krisztusra, hogy kezdtünk elfeledkezni arról, amit itt kérdezett a fiatalember, hogy Isten. Tehát, hogy atyakép. Istenkép. Azért beszéltem én itt Istenképről, és nem Jézusképről. Szétszedjük, nagyon gyakran szétszedjük a dolgokat, és valahol engedünk annak az egy eretnekség, hogy szerepeket látunk. Ez egy ókori eretnekség, először a 7. században jelent meg, amikor azonosították a Szent Háromság személyeit a bizonyos szerepkörökkel. Tehát, hogy ő neki ez a dolga, ő neki az, ő megteremt, ő megvált, ő meg megszentel. És akkor mindegy, szépen, ami igaz önmagában, de mintha ez három különböző tevékenység lenne, amely valahol a nagy távoli, a felhőben, mint a Google, ott találkozik. Ez nem egészen így van. És ezzel kapcsolatban több eretnekség is született. Tehát maradjunk az Istenkép témájánál, én arra szeretnélek bíztatni benneteket, hogy nyugodtan, merjetek Istenben gondolkodni, és félre ne értsetek, nem csak Jézus Krisztusban. Miért kényelmesebb csak Jézus Krisztusban gondolkodni? Mert ő neki ember alakja van. Mert ő hasonlít ránk. Isten is ezért küldte, hogy könnyebb legyen megfognunk őt. De nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy akkor minden csak rajta keresztül közelítünk meg. Tehát nem szabad sem elválasztani a szerepköröket, vagy szerepkörökké degradálni az Istent, és nem szabad csak unitáriusként csak azt mondani, hogy egy Isten van, és semmi más nincs, és akkor nincs szeretet kapcsolat. Tehát merjetek jobban az Atya Istenre koncentrálni.
Nekem még lenne egy
ha nem erre gondolt, akkor utána nyugodtan várjon meg, és akkor megpróbálom kifejteni, hogy, mire, hogy erre vagy nem erre.
Kifejteti, de így egyenlőre jól
lesz. Jó. Igen.
Igen. Az élet eseményeken keresztül ez valahogy amúgy is kialakul, hogy az ember, mint hogy foglalkozik vele, meg kapcsolatban gondolkozik Istentől, de igen. Tudatosan is, mint hogy kéne erre az Isten képre is valahogy, mint hogy most ezzel fog foglalkozni, de ha igen, akkor mit tudom, hogy kezdjem?
Irodalom, ezzel kapcsolatos irodalom, megkeresem, kiszűröm a szemetet, kiszűröm a hülyeséget, amihez kell egy alapvető tudás, ha nincs meg, akkor segítségért folyamadom. Irodalom, elolvasom, átgondolkodom, elgondolkodom rajta. Második dolog, most ez nagyon hülyén fog hangzani az én számból, de gyerekek, nem használjátok a papokat. Lehet, hogy azért, mert használhatatlanok vagyunk, én ezt megengedem, nem tudom, de ha csöpög a csap, akkor nem teológust hívok. Ki kell cserélni a klímát, meg a szűrőt, akkor vagy megcsinálom én, ha tudom, vagy klímaszerelőt hívok, de nem óvónőt. Tehát ez annyira logikus, mindenben megvan, de ha lelki problémáink vannak, akkor vagy depressziósak maradunk, vagy megosztjuk a legjobb barátnőnkkel, vagy elmondjuk valakinek, aki azt mondja, hogy az semmi, nekem sokkal rosszabb. De hívő vagy, hívő ember, utoljára jut a hívő ember eszébe, hogy megkérdezzen egy papot. Hát nem az a dolga. Azért kapja a fizetést. Ha meg olyan lököd, hogy nem ért hozzá, akkor keres egy másikat, aki ért hozzá. Tehát, mintha nem lenne meg a bizalmi kapcsolat. Ilyen értelemben a papok és a hívek között, valószínűleg ez nem a hívek hibája. Tehát még egyszer mondom, hogy emberek, hát akkor van, aki ezzel foglalkozik. Vannak pasztorációlógusok, akik ezzel foglalkoznak. És a legfontosabb, tehát irodalom, megfelelő segítségnek a megkeresése. Ha már odáig eljutottam, hogy Isten képemmel alig, hanem gondok vannak, és segítséget keresek, az fél siker. Akkor már majdnem biztos, hogy jó úton leszel. Az már jó. Utána, amikor ez megvan, akkor viszont hatalmas akaraterő, ami szembesíteni mer a saját hibáimmal. Tehát, hogy akkor merjek szembenézni. Hát képzeljétek el, én beszéltem téves istenképekről, de ezek lehetnek 10, 20, 30, 70 éve berögzült téves istenképek. Milyen marha nehéz lehet szakítani velük? Mekkora óriási belső motiváció kellhet hozzá, hogy szakítsák velük? Szóval Isten néha úgy jön szembe, hogy simogat, néha meg ilyen értelemben kapsz egy pofont tőle, hogy szembesülsz azzal, hogy valamit rosszul csinálsz. De akkor erőt kell gyűjteni és szakítani. És én itt mondtam egy mondatot, ez egy kulcsfontosságú mondat, hogy az Isten kép kialakítása, az a tud segíteni az irodalom, abban tud segíteni egy lelkivezető, aki ért hozzá, abban tud segíteni legtöbbet te magad, és még ez is csak 5 pont. A 95 azt az Isten csinálja, de hogyan? Hogy az előző 5 pont megvan, és elveszi a kegyelem útjából az akadályokat. Tehát, hogy te annyit tudsz tenni, vagy a segítség annyit tud tenni, hogy elteszed a kegyelem útjából az akadályokat. De a 95-öt a kegyelem csinálja.
Amen. Van valakinek még kérdése? Vagy azt mondhatjuk, hogy készen vagyunk?
Semmi? Nincs tőle. Csaba szigorúan nézett, ugye? Minden az én hibám.
Ez egy kaptár hátizsák. Ebben a kaptár hátizsákban van egy kaptár tipikus termék, ezt úgy hívják, hogy méz. Fogadd el szeretettel.
Egyenként gyűjtögettétek.
Köszönöm.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a türelmet, köszönöm, hogy meghallgattatok, további jó együttlétet kívánok. Ha lehet, akkor menjetek a vezetők idegeire, mert nyár van.